Magasztalunk, Ó Isten, magasztalunk téged, mert közel van neved azokhoz, akik hirdetik csodáidat. Amen. Szeretett gyülekezet, hitünk erősítésére és lelkünk épülésére hallgassátok meg ezen az ünnepi Isten tiszteleten Istenünk igéjét, úgy, amint az megírva található a Zsoltárok könyvének az első részében. A felolvasandó igét a gyülekezet leülve hallgassa meg. Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz. Nem így járnak a bűnösök, hanem úgy, mint a polyva, amelyet szétszór a szél. Ezért nem állhatnak meg a bűnösök az ítélet idején, és a vétkesek az igazak közösségében. Mert ismeri az Úr az igazak útját, a bűnösök útja pedig semmibe vész. Az Úr áldása legyen az ige olvasásán, hallgatásán és a mi szívünk befogadásán. Gyertek, imádkozzunk! Drága mennyi édesatyánk, köszönjük neked, hogy te boldognak szeretnél látni bennünket, és légy áldott azért, hogy ez a boldogság, ez tőled jön. Urunk, megvalljuk neked, hogy olyan sokszor a hiányainkat számolgatjuk, a csorbáinkat. Légy áldott azért, hogy aki rád néz, benned a tökéletességet látja meg, és ezzel a te minden bűnt legyőző erőddel jössz most is a mi életünkbe, hogy mi boldogok legyünk. Áldunk téged, Urunk, azért a sok jóért, áldásért, amivel boldoggá teszed a mi életünket. Ma különösen is köszönjük az édesanyánkat. Általuk a te szereteted, a te bölcsességed, féltésed és vezetésed sugárzik a mi életünkbe. Légy áldott, hogyha még itt a földön vigyázhatnak ránk, és legyen áldott az emlékük, ha már hazahívtad őket a mennyei hazába. Hálával visszük, Urunk, eléd a mi ifjú konfirmandusainkat is. Légy áldott, hogy megérlelted bennük a döntést, hogy most az egész gyülekezet színe előtt kimondják, hogy ők téged választottak. Fogd őket kézen, és hadd érezzék az ő szorongásukban is a te áldott jelenlétedet. Szólj, Urunk, mindannyiunkhoz, táplálj minket a te szavaddal, a te erőddel és a te áldásoddal, hogy a nehézségek között is boldogan járjuk be a tőled való utunkat. Krisztusért hallgass meg minket. Amen.
Thank you. Isten igéjét az első Zsoltárból olvasom, a harmadik vers első felét és a negyedik verset. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét. Nem így járnak a bűnösök, hanem úgy, mint a pejva, amelyet szétszór a szél. Eddig Istennek hírott igéje. Kedves testvéreim, ki ne szeretné, hogy az élete olyan legyen, mint a folyóvíz mellé ültetett fa. Olyan, amelynek a gyökere éppen azért, mert a folyóvíz mellett van, a folyóvíz mellé van ültetve, kellő nedvességhez tud jutni. Még a szárasság idején is. Hányszor halljuk, hogy nagy szárasság idején csökken a termés. Nem lehet már úgy betakarítani a termést a mezőről, ahogy szerettük volna, és a fák sem adják meg azt a gyümölcsöt, azt a hozamot, amelyet vártunk volna. Egyiptomról tanultuk, hogy a Nílus folyó mentén olyan termékeny volt a föld, hogy évente kétszer arattak. Ezért is maradhatott meg a régi mondás, amelyet Herodotosznak tulajdonítanak, Egyiptom a Nílus ajándéka. És valóban Egyiptomot, a civilizációt a Nílus vize éltette. Így alakulhatott, hogy a Bibliában is, amikor arról olvasunk, hogy Izraelben éhínség volt, mert szárasság volt, nem volt kellő nedvesség, akkor Egyiptomban tele voltak a gabonaraktárak, és mehettek az izraeliek is Egyiptomba eledelért. Mert Izraelben bizony nem volt kellő mennyiségű csapadék. Olyan éghajlat alatt éltek az zsidók, és élnek ma is, ahol fél évig szárasság van, és ez alatt az idő alatt kevés növény marad életben. Csak amelyiknek a gyökere lenyúl elég mélyen, hogy a mélyben, a gyökérszálakon keresztül kellő mennyiségű vízhez jusson. Így hoz termést, így hozza meg idejében a gyümölcsöt. Hát a folyóvíz mellé ültetett fa valóban is meghozhatja a gyümölcsét. A zsoltáros jól látja ezt. Egy másik mezőgazdasági képet is használ ez a zsoltáros, ez pedig az aratásból veszi. Nem csak a fa ültetést, hanem az aratást is előveszi, és azt mondja, az aratás idején, a cséplés alkalmával a pejva száll a levegőben. A beérett gabonaszemről csépléskor leválik egy apró hártyaszerű levél, leveleknek a sokassága, amelyet a pejvának vagy pojvának hívunk. És elég egy enyhe szellő, a szellő és a szél viszi ezt a pejvát fel a magasba. Igaz, ma már nem így csépleik a búzát, ha fiataloknak erről beszélünk, már nem tudják felidézni ezt a képet, de vannak itt közöttünk sokan, akik jól emlékeznek, mit jelent ez gabonát csépelni, és mit jelent az, amikor a pejvát fújja a szél. De kedves testvéreim, a zsoltáros mégsem mezőgazdasági ismeretekre akar minket tanítani, oktatni. Csak ilyen mezőgazdasági képeket használ, amikor az emberről beszél. Mert a Biblia mindig arról beszél, ami a legfontosabb. Itt is rólunk beszél. Az emberről, és szembeállítja egymással a folyóvíz mellé ültetett fát, és a levegőben szálló pejvát. Milyen kontraszt! Az egyiknek elég egy kis szellő, és már is száll a levegőben, és a másiknak még a nagy szárazság idején is van gyümölcse. Az egyikről azt mondja, hogy boldog, a másikról pedig azt mondja, hogy nem állhat meg. Az egyik megmarad, biztosan és erősen a gyökereibe kapaszkodva, a másiknak egy kis szellő is elég ahhoz, hogy szétszóródjon. Megállni, vagy nem megállni. Megmaradni, vagy nem megmaradni. A mezőgazdasági képek mögött, amit a zsoltáros itt felelevenít előttünk, ez a kérdés húzódik meg. Gyümölcsöt hozni idejében, vagy szétszóródni idő előtt. Aztán a zsoltáros ezeket a képeket lefordítja a mi nyelvünkre is, az élet nyelvére. Az, aki a folyóvíz mellé ültetett fához hasonlít, az olyan, aki először mond egy nemet, mond egy határozott nemet. Nem áll a vétkesek útjára. Nem ül a csúfolódók székébe. Nem jár a bűnösök tanácsa szerint. És nyilvánvaló. Az, aki nemet mond a csúfolódók székére, a bűnösök tanácsára, azt nem fúj el a szél, az nem megy együtt a többiekkel. Csak hogy? Ki az, aki igent mond? Hát, hogyha itt bárkit megkérdezünk a templomba, hogy ki akar a bűnösök tanácsa szerint élni, vagy a csúfolódók székébe ülni, vagy a gonoszok útján járni, senki sem mondaná azt, hogy igen. Nyilvánvalóan azt mondaná minden jóérzésű ember, hogy nem. Nem akarjuk. Amikor itt vagyunk a konfirmáció alkalmával, akkor egy ilyen nem is elhangzik. Nem akarunk ezen az úton járni. De van egy másik része is ennek, az pedig az Isten törvénye. Van egy nagy igen is ebben a zsoltárban. A folyóvíz mellé ültetett fának a képén van egy nagy nem, és van egy nagy igen. A Mózes öt könyvét érti a törvény alatt a zsoltáros. Mi már a Bibliát értjük ez alatt. Szól a Szkriptúra, csak a Biblia. Aki a Bibliára azt mondja, hogy igen, akkor az hasonlít a folyóvíz mellé ültetett fára. Akinek az életében ott van egy nagy nem, és ott van egy nagy igen. Nem hangzatos igen. Mi keresztények vagyunk, mondjuk, be is jelöljük magunkat, meg vagyunk keresztelve, vagy reformátusok vagyunk, azok maradunk halálunkig. Az igen, a nagy igen, nem nagy szavak igenje, hanem az apró életek, élethelyzetekben mondott igen. Az élethelyzetekben látható igen. Hogy mondja? Aki éjjel és nappal a te törvényedről elmélkedik, és akinek a szíve gyönyörködik az igében. Igen, testvéreim, az igazi református embernek nem hiányzik semmi a templomból. Nem hiányzik a szobor, nem hiányoznak a képek, nem hiányoznak a művészi alkotások, a díszítések, mert mi az Isten igében gyönyörködünk. Gyönyörűséget a mi szívünknek semmi mással össze nem hasonlíthatóan csak a Szentírás, az ige adhat. És éjjel-nappal erről elmélkedem. Munkámban is, meg pihenésemben is. Nem azt jelenti, hogy ott van a kezében éjjel is, meg nappal is a Szentírás, hanem ott van valami a szívében, amire tud gondolni, ami eszébe jut. Jutott már eszedbe ige, testvéreim, éjjel, amikor nem tudtál aludni? és forgolódtál, mert valami bosszantott és bántott, jött már eléd élő ige, amely megszólalt. Vagy amikor a nappal, a munka hevében, a feladatok rohamléptű teljesítésében felsejlik-e néha egy-egy gondolat, amely Isten szava, amely erőt ad, amely segít kibírni, vagy amely segít még mindennek ellenére megőrizni a reménységet és a bizalmat. Hát ez az igen az Isten szavára, az egy ilyen életbe, a mindennapi életbe tovább vitt igen. Nem hagyom itt az Isten szavát. Nem csak hangzatos igenek vannak, hanem van a mindennapi élethelyzetbe magunkkal vitt ige is. Ez az a mi erőnk. Erre mondja a Zsoltáros, ez a mi oltalmunk és erősségünk. Aki nem visz magával igét, az hiába mond igent. De aki visz magával igét, annak az igenje valóban igen. A másik, amit lefordít az élet a mi nyelvünkre a Zsoltáros, az a pejva. Ők azok, akik kimondják a nemet. Nem akarnak ők a csúfolódók székébe ülni, ki akarnak. Nem akarnak ők a bűnösök útján járni, hiszen ahogy ezt mondtuk, jó érzésű ember ezt nem szeretné. De jön a szél. Jön a szétszóródottást jelentő szél. Hol erősebben fúj, hol gyengébben. De ha visszagondolunk a történelemre, nem volt még olyan korszak, ahol nem lett volna szél. Most is van szél. Elég körül nézni magunk körül, itt a kontinensünkön, vagy a család életünkben. És hogyha nincs ott a nem mellett az igen, az Isten igéjére mondott igen, Jézus Krisztusra mondott igen, azt a szél viszi. Szétszórja. Ha kilépünk a templomból, sőt, már a templomban itt is, van szétszóró szél. Nem maradhatnak az igazak közösségében a bűnösek, jön a szél és szóródnak. Azok maradnak meg, akik az igent szívből akarják kimondani. Testvéreim, a nedvesség nem rajtunk múlik. Most el fog hangozni nem sokára az, hogy nem, azaz, hogy nem akarnak más úton járni a konfirmandusok. És elhangzik az, hogy igen, hogy az Isten útján szeretnének járni. Talán a mi életünkben is fel tudjuk idézni azt a napot, amikor mi is mondtuk, kimondtuk azt, hogy nem akarunk más úton járni, csak Jézus Krisztus útján, és kimondtuk azt, hogy igen, mint halálig Jézus követői leszünk. Csak hogy ez önmagában még nem jelenti a gyümölcstermést. Abban van a csodálatos megtapasztalás, hogyha az igenünkre, az igére való figyelésünkre, az igéről való gondolkodásunkra hagyatkozunk, akkor a nedvesség, a folyóvíz az ott van. Ott megy egy nagy folyóvíz, amely Jézus Krisztus, az ő ereje, és adatik. Ezt nem érdem szerint, hanem kegyelemből kapjuk. És idejében meghoz mindent. Adatik a nedvesség, hogy idejében megteremjük a gyümölcsöt. Hálát adunk most a téletetekért, kedves konfirmandus testvérek, hogy a téletetekben eljött ennek az ideje, hogy konfirmáljatok. Aztán következnek a következő, ezt követő évek. Mindennek megvan a maga ideje, mondja a bölcs prédikátor. De ezt Isten hozza el. Azzal a nedvességgel, amely a gyökereinket táplálja. Egy nagy igen, és egy nem. Ez a konfirmáció. Ez a mi konfirmációnk is. Egy nagy igen és egy nem, ez a hűség, a mi hűségünk is. Egy nagy igen és egy nagy nem, ez a megmaradás, a mi megmaradásunk is. Nem elég nemet mondani, mert, és ezzel hadd fejezzem be, aki nem mond igent az ígére, az nem fogja észrevenni, amikor csábítják a másik útra. Az nem fogja meglátni, hogy mikor ültetik olyan székbe, ahol nem szeretett volna ülni. Vagy mikor lép rá arra az útra, amelyre nem szeretett volna rálépni. Azért nem fogja látni, mert nem volt egy nagy igenje Jézus Krisztus, az igen, a Sola Scriptura felé. Legyen hát ez a mai alkalmunk mindannyiunk számára újból megismételten, vagy először egy nem és egy igen. Igen, Jézus Krisztus hívására. Amen. Köszönjük neked, Istenünk, hogy tanítasz bennünket a te ígéddel. A te ígéd, ami életünknek az alapja. A te ígéd az, amire támaszkodhatunk. Amiről gondolkodhatunk. Ami a mi oltalmunk és erősségünk lehet minden körülmények között. Köszönjük, hogy adod nekünk a te ígédet. Hogy a kezünkbe foghatjuk a Szentírást. És köszönjük, hogy ez a Szentírás a te szavad hozzánk, ma élő emberekhez. Kérünk téged, add, hogy mi is folyóvíz mellé ültetett fa tudjunk lenni, amely gyökerekkel kapaszkodik a talajba, a folyóvíz mellett, és tapasztalja, hogy te árasztod a nedvességet, az éltető erőt minden körülmény között. Add, Urunk, hogy meg tudjunk maradni így, folyóvíz mellé ültetett fának. Meg tudjunk maradni a te utadon. Meg tudjunk maradni ennek a gyülekezetnek a tagjaként. Meg tudjunk maradni magyar reformátusként. Hűségesen gyökereinkbe kapaszkodva. És közben megtapasztalva, hogy te megadod időben, megadod mindazt, amire szükségünk van. Kérünk téged, Atyánk, nyitogasd a mi szemünket, és nyitogasd a mi füleinket is, hogy a nemet is ki tudjuk mondani időben, a magunk életében is, és a gyermekünk életében is. Ne járjanak olyan úton, amely tőled eltávolít, ne kerüljenek olyan helyzetbe, amely a bűnös, semmibe vezető utat jelenti. Hadd legyenek a te utadon járó gyermekek. Kérünk téged, Atyánk, segíts meg a te népedet, hitvalló népedet, mindazokat, akik most kimondják a konfirmáció alkalmával, hogy a te követésednek útján szeretnének járni. Segíts meg őket a te szent lelkeddel, és éleld az ő életükben is mindig az időben meghozott gyümölcsöt. Kérünk téged, Atyánk, kereszténységért, azokért, akik a te utadon járnak, őrizd meg bennünket. De imádkozunk hozzád, Urunk, azokért is, akik tévelyegnek. Kérünk, vezesd őket a te utad felé. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi imádságunkat. Jézus Krisztus nevében. Ámen. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Ismerjük az igének a tanítását, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Mindezeknek utána az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen.